Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezeti minősítésére tett javaslatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az Európai Unió kül- és belbiztonságpolitikai főképviselőjének Kaja Kallasnak küldött levelében. A tárcavezető a minisztérium közleménye szerint először is leszögezte, hogy Magyarország határozottan elkötelezett a terrorizmus elleni küzdelem mellett, és minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel szigorú intézkedéseket hozott a politikai indítatású erőszakot alkalmazó csoportok ellen. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években az úgynevezett antifa ideológiához kapcsolódó személyek és csoportok számos terrorista támadást hajtottak végre az EU-ban, többek között Németországban, Franciaországban és Olaszországban. Az egyetemen helye van a vitának, de nincs helye a kirekesztésnek és az erőszaknak, hangsúlyozta Orbán Balázs, a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumának elnöke, az intézmény tanévnyitó ünnepségén Budapesten. Orbán Balázs az egyetemisták körében előtt Charlie Kirk amerikai politikai aktivista halála kapcsán arról beszélt, hogy az egyetem az a civilizációs vívmány, ahol olyan értékeket lehet átadni és befogadni, amelyeket máshol sehol. Az értelmes vita embere volt, éles érzékkel látta, hogy a nyugati egyetemeken egyre nehezebb valódi vitát folytatni, számos egyetem tulajdonképpen a liberális progresszív dogmák fogjává vált, hangsúlyozta a Charlie Kirkre emlékezve. Hozzátette, a progresszív dogmatizmus ma már nem csak az Amerikai Egyesült Államokban, hanem az egész nyugati világban, így Magyarországon is megjelent. Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus Kollégium főigazgatója, a teljes történelmi Magyarország meghatározó tehetséggondozó központjaként beszélt a kollégiumról. Közölte, hogy idén több mint 8000 diák tanul a Matthias Corvinus Kollégium 31 központjában Kárpát-medence szerte. Magyarország azt szeretné, ha olyan zöld átállás valósulna meg, amely erősíti az európai gazdaságok, köztük a magyar gazdaság versenyképességét, nem pedig csökkenti, vagy esetleg megsemmisíti azt, jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára Brüsszelben a környezetvédelemért felelős miniszterek tanácskozását megelőzően a 2040-re kitűzött uniós klímacéllal kapcsolatban, amely szerint az 1990-es szinthez képest 90%-kal kell csökkenteni az EU nettó üvegházhatás kibocsátását. Rajsz Anikó újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezt a célt Magyarország túl ambiciózusnak tartja. A kibocsátás csökkentési célt az Európai Tanácsnak kell elfogadnia, a felelős döntés érdekében azonban a tagállamoknak több időre van szükségük annak megvitatására, hogy a kitűzött célok elérhetőek legyenek, emelte ki. Magyarország 1990 óta 48%-kal csökkentette a káros üvegházhatású gázok kibocsátását, míg az Európai Uniós átlag 38%. 16 tagállam az uniós átlag alatt, 11 ország az uniós átlag felett teljesít. Mi azok közé tartozunk, akik megtették, amit meg kell tenni, hangsúlyozta Rajsz Anikó. A kormány egészének politikája gazdaközpontú, az elmúlt másfél évtizedben a gazdákkal szövetségben állította a növekedési pályára a magyar vidéket, és a mostani kihívásokkal teli időszakban kiemelt pályázatokkal és célzott támogatásokkal segíti az ágazat szereplőit, mondta Nagy István agrárminiszter az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár megnyitóján Budapesten. Kiemelte, 2010 óta látványos fejlődésen ment keresztül a magyar mezőgazdaság. A kibocsátás folyóáron 2,5-szeresére az EU-n belül a legnagyobb ütemben nőtt, a munkaerő egységre jutó reál jövedelem 84%-kal emelkedett, és az agrárexport tavaly 135%-kal haladta meg a 2010-es szintet. Sport. A 35 kilométeren ezüstérmes brazil Caio Bonfim nyerte meg a férfi 20 kilométeres gyaloglást, melyen Venyersány Bence a 32. helyen zárt a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokság utolsó előtti versenynapján. A magyar csapatból a BHS sportolója volt az utolsó résztvevője a VB-nek. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, inkább csak a Dunántúlon lehet kevés fátyolfelhő az égen. Az Észak-Dunántúlon megérénkül a déli szél, Sopronnál erős lökés is lehet. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű. Késő estére többnyire 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Soroltát hallják. 1235. szeptember 21-én hunyt el második András, aki éppen 3 évtizeden keresztül volt Magyarország királya, és ez az időszak számtalan hibája mellett olyan eredményeket hozott, amelyek évszázadokig meghatározták az ország politikai rendszerét. Az ő uralkodása alatt 1222-ben került az Aranybulla kiadásra. Ez az oklevél a szerviensek és bárók jogainak meghatározásával rendezte a társadalmi viszonyokat, véget vetett a bárói hatalmaskodásnak, illetve törekedett arra, hogy a jövőben minden hasonló krízisnek is gátat vessen. A király második András, aki rendkívül hosszú ideig uralkodott, elvesztette két feleségét. Harmadszorra is nősülésre adta a fejét, és 1234-ben feleségül vette az itáliai esztei őrgróf lányát Beatrixot. Azonban a rákövetkező évben már hadba kellett szállnia az idős királynak, miután második Frigyes betört a magyar királyságba. Második András bosszú hadjáratot indítva eljutott egészen Bécsig, és ennek hatására Frigyes rengeteg pénz árán békét vásárolt a magyar uralkodótól. Nem sokra rá a király váratlanul elhunyt 1235. szeptember 21-én. Második Andrást az egresi ciszterci monostorban helyezték örök nyugalomra. Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója beszél második András bel- és külpolitikájáról, valamint az Aranybulla kiadásának körülményeiről. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata. A tehetik, tartsanak velünk!
Végig gondoljuk második András tevékenységét, illetve a második András korabeli eseményeket, akkor azt fogjuk látni, hogy annyira nem gyenge a királyi hatalom azért, mint mi azt elképzelnénk, vagy mint amit szoktunk gondolni második Andrásról. Itt, ami második András kapcsán egy újítás, tulajdonképpen ezt ő maga is így nevezi, hogy új berendezkedés, 1208-tól figyelhető meg az a tendencia, hogy András komolyabb birtokadományokat tesz. Ez egyébként már az elődeire, tehát a bátyjára, Imre királyra, illetve a harmadik Bélára is jellemző volt, tehát nem második András az, aki a semmiből elkezdi a birtokosztogatást. Ő viszont, aki ezt az egész birtokreformot nevezzük így, többé-kevésbé koncepciózusan végzi. Úgy tűnik, hogy neki tervei vannak ezzel, nem egy légből kapott ötletként osztogatja a birtokot mondjuk annak a képen arra jár, hanem egy új gazdasági rendszert szeretne meghonosítani. Az adatok egyre inkább arra mutatnak, hogy a nyugat-európai gazdasági modellt akarja átvenni, amely szerint is a domaniális jövedelem, tehát a földből származó bevételek helyett a pénzbevételekre akarja alapozni a királyságát, tehát regálékra, azaz királyi felségjogon szedett jövedelmekre, vámokra, révekre, bányászati adókra, illetve pénzben beszedett adóra. Nyilvánvalóan ezeknek a pénzben befolyó jövedelemnek az az előnye a földből szerzett jövedelemhez képest, hogy jóval mobilisabb. Tehát gondoljunk bele, hogy mennyivel egyszerűbb mondjuk a pénzt tárolni, vagy a pénzen akár hadsereget felállítani, akár bármi mást megvenni, mint mondjuk először learatni a gabonát, aztán kicsépelni, majd elszállítani, majd tárolni, majd eladni. Nyilvánvalóan ez az egyszerűbbik, vagy a könnyebben kezelhető jövedelem típus. Ennek érdekében András tulajdonképpen nem a saját magánkezelésű királyi birtokait adományozza el, tehát nem azokat, amelyekből ő maga, illetve az udvartartása megél, hanem azokat a birtokokat, amelyeket várbirtoknak nevezünk. Ezek a birtokok az ő tulajdonában vannak, de ő, mint király, ezeknek a birtokoknak a jövedelmét nem használja fel. Ezek a várbirtokok alapvetően működtetik a vármegyét. Tehát ezeknek a birtokoknak a jövedelme, illetve a várbirtokokon élő népelemek azok, akik a megyei katonaságot adják, akik a megyei adóbeszedésért, tárolásáért felelősek, megyei bíráskodás lebonyolítása, a vár karbantartásáért felelősek. Ez a gond a korban, hogy ezt a várbirtokokon élők érzik leginkább a saját bőrükön, ezt az adományozást, hiszen az ő státuszuk ezzel megváltozik. Eddig az úgynevezett várjobbágyok csak is az uralkodónak szolgáltak, tehát az uralkodó közvetlen alárendeltjei voltak, és katonáskodtak, ők adták a vármegyei sereget. Ugye a katonáskodás a középkorban a szabad embereknek a kiváltsága. Tehát ők egy olyan különleges státuszban voltak, hogy szabad emberhez méltó életet éltek, de a földbirtok, amelyet használtak, az az uralkodói volt, tehát ők csak használatba kapták. Nem adhatták el, nem zálogosíthatták el, nem cserélhették el mindenféle kötetlen feltétellel. És azzal, hogy ezek a várföldek magánkezelésbe kerülnek, magánbirtokosokhoz kerülnek, azzal megváltozik az ő jogi helyzetük, hiszen rögvest egy világi embernek a függőségébe kerülnek. Ez presztízsveszteség, ez jogi veszteség, ez anyagi gazdasági veszteség, tehát ez a lecsúszás útja. Ők lesznek a szerviensek, akik többek között II. Andrást és majd IV. Bélát is ostromolják azon kéréseikkel, hogy az ő birtokaikat, illetve az ő személyüket mentesítsék a függés alól, tehát az ő birtokaikat ne lehessen elvenni, megtarthassák katonai pozíciójukat, illetve hogy mentesüljenek a szolgáltatások alól, azaz ugye a szabad embereknek a jogait megszerezzék, megtarthassák. Illetve ennek az adományozásnak tulajdonképpen a másik komoly hátulütője, amivel nem biztos, hogy András számolt, az az, hogy összeomlik a korábbi királyi vármegyei közigazgatás, hiszen nyilván nincsen megyei hadsereg, akit hadba lehetne hívni. A királyi akarat végrehajtása nagyon erősen lecsökken, hiszen egyre kisebb területen tudják a király emberei ilyen formán érvényesíteni az akaratukat. Andrásnak valószínűleg ezzel a lépéssel az volt az egyik szándéka, hogy a hadsereg fenntartásának a költségeit átruházza, ráterhelje a világi nagy birtokosokra, hogy akkor majd ezek után ők fogják fenntartani a sereget, illetve hogy ezzel azt elérje, hogy ez a bizonyos arisztokrata réteg hozzá hű legyen, és feltételek nélkül kiálljon mellette. A harmadik Béla halála után ugye a trón az idősebbik fiúra Imre hercegre szállt, míg András, az ifjabbik herceg, az apjától ingóságokat örökölt, pénzt örökölt, illetve egy olyan utasítást, hogy vezessen a Szentföldre hadjáratot. Nyilvánvalóan András herceg nehezményezte azt, hogy területi hatalmat nem kapott, tehát hogy az országot harmadik Béla nem osztotta meg a végrendeletében, ezért András herceg már 1197-től kezdve folyamatosan támadta a bátyját, Imre királyt. Az az arisztokrácia, amelyik hatalmas birtokokat fog kapni, azokból az emberekből áll, akik 1197 óta mellette voltak, tehát támogatták már akkor, amikor hercegként tört a koronára, tehát mondhatjuk úgy, hogy ez egy régi fegyverbarátságon alapuló társaság, aki András politikájának a kedvezményezettje. Természetesen, aki ennek az andrási politikának a kárvalotja elsősorban, az arisztokráciának az a rétege, aki annak idején Imre királyt támogatta. Az uralkodóváltás után Andrással a saját garnitúrája kerül hatalomra, és természetesen az Imre király udvarában szolgáló előkelők pedig háttérbe szorulnak, azaz nem fognak birtokadományokat kapni, és mondhatjuk úgy, hogy ők képviselik a régi típusú arisztokráciát, amely az Árpád-kor első két évszázadára jellemző, ahol viszonylag kicsi birtoktestekkel és szórt birtokokkal rendelkeznek az előkelők. Ezzel szemben az új típusú arisztokráciának, amint említettem már, ugye hatalmas egybefüggő birtoktömbjei alakulnak ki, ami jóval nagyobb gazdasági hatalmat is fog jelenteni. Tehát az valamikori Imre királynak az előkelői lesznek egyrésztről a kárvalottjai ennek a politikának, másrésztről az egyház is úgy érzi, hogy háttérbe szorul, két okból is. Ennyirésztről az egyház sem kap olyan ütemben birtokokat, mint a világi előkelők, másrésztről pedig az egyház igen-igen nehezményezi ezt az új gazdaságpolitikát, hiszen a pénz a középkorban egy furcsa dolog, illetve a pénzhez való viszony nagyon furcsa dolog. A pénzzel kereskedni, illetve ugye pénzt hitelezni, az a keresztényekhez nem méltó foglalatoskodás, ezért ezeknek az adóknak, illetve vámoknak a kezelését, illetve a bérbeadását izmaelitákra, azaz muszlimokra és zsidókra bíz a II. András, azaz kalkulálnak egy bizonyos összeget, hogy egy évi adó ebből vagy abból a vámból mennyi lehetne, azt az adott pénzember egy összegbe kifizeti a királynak, és aztán ő a saját szakállára beszedi. Természetesen jóval többet fog beszedni, mint amennyit előre kifizetett, de ez már az ő üzleti sikere. És ebből adódik az, hogy a zsidók, illetve az izmaeliták nem csak vallásuknál fogva válnak szálkává az egyház szemében, hanem hatalmas gazdagságuknak és anyagi gyarapodásuknak köszönhetően is. Illetve a harmadik pont, ami az egyházat borzasztóan sérti, és szintén a regáliajogokhoz kapcsolódik, a só. Ugyanis a sóbányászás a királyi monopólium, viszont a király a kibányászott sónak egy részét mindig az egyház rendelkezésére bocsátja, aki saját maga adja azt el, tehát ebből ez egy komoly bevételi forrás. András király ezt megpróbálja visszaszorítani, illetve megpróbálja a sónak minél nagyobb részét ő értékesíteni, és az egyházaknak nem adja oda, hogy maguk értékesíthessék. A harmadik réteg, amely ennek a politikának a vesztese tulajdonképpen, a már előbb említett kialakulóban lévő szerviensi réteg, akik a vármegyei földekről, vagy a vármegyei földeket próbálják meg kimenekíteni a világi uralom alól, illetve ezzel párhuzamosan azok a közszabadok, akik hasonló életfeltételek között élnek, mint ezek a várjobbányok, és csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz, mondván, hogy ők saját magukat is megpróbálják a világi befolyás vagy a világi függés alól mentesíteni. Ennek a belpolitikai küzdelemnek az egyik jelentős esemény 1213, amikor is Gertrúd királynét meggyilkolják. Ezt a történetet mindenki ismeri a Bánkbánból. Emögött tulajdonképpen azt kell keresnünk, hogy nagy valószínűséggel az imrepárti előkelők állnak ennek az összeesküvésnek a hátterében, és ezt egy figyelmeztetésnek szánják a király számára, hiszen a Gertrúd kíséretében érkezett németek is hatalmas birtokokat kapnak többek között a szepességben. Ez természetesen a hazaiaknak nagyon bántja a lelkét, hogy miért külföldiek kapnak nagy birtokokat. Az, hogy Andrásnak mennyire volt stabil a helyzete, vagy mennyire nem stabil, az mutatja a legjobban, hogy tulajdonképpen ezt a királyné gyilkosságot komoly megtorlás nem követi. Tehát nem mondhatjuk azért azt, hogy az ellenzékkel nem kellett számolnia, illetve a következő évben arra kényszerül 1214-ben, hogy a fiát Bélát megkoronáztassa. Területi hatalmat Béla herceg ekkor még nem kap, csak megkoronázzák, mint ifjabb királyt. Ez viszont azt jelenti, hogy az ellenzéknek van egy legális fóruma, ahol tömörülhet, és ahonnan majd hallathatja a hangját. A legjobb példája az aranybulla az ellenzék megerősödésének, amikor is az ellenzéknek sikerül Amput fia Dénest kitúrni a hatalomból, és gyakorlatilag az ellenzéki előkelők foglalják el az udvari pozíciókat, és ők kényszerítik ki Andrásból azt az oklevelet, amit aranybullaként ismerünk, amelyet, hogyha végigolvasunk figyelmesen, egyértelműen azt látjuk, hogy a szerviensek jogaival foglalkozik, a szerviensek jogainak a megerősítésével, hogy ne kerülhessenek világi függésbe, tehát ne kerülhessenek magánföldesúri függésbe, illetőleg az egyház jogaival, valamint a tisztséghalmozás ellen lép fel, ami megint csak ugye az András szűk köréhez köthető, azután ugye a külföldiek birtokaival, illetve a külföldiek tisztségeivel kapcsolatosan, illetve itt találjuk ezt a bizonyos, jól ismert ellenállási záradékot, hogy mely szerint is, hogyha a király nem tartja be ezeket a rendelkezéseket, akkor fel lehessen ellene lépni törvényes formában. Néhány éven belül újra megújítják. 1231-ben már ki kell adni még egyszer, gyakorlatilag hasonló szöveggel. Egy-két éven belül az egyháznak a jogait is újra meg kell erősíteni. Azt tudjuk, hogy az aranybulából András soha egy mondatot nem tartott be, tehát alig, hogy elkészült az aranybulla, lepecsételték, szentesítették, hét példányban leírták, szétküldték az ország legfontosabb egyházi szervezeteihez megőrzésre, András menesztette a teljes vezetőséget, és visszakerültek a saját hívei a hatalomba. Andrási külpolitikát a 20-as években már egyértelműen a halicsi kérdés jellemzi, mely szerint is a Magyar Királyság már III. Béla idejében is, de alapvetően II. András idejében törekszik arra, hogy Halicsot megszerezze magának, illetve hogy Halicsnak magyar uralkodója legyen. Ez ugye eleinte a 10-es években II. András fiatalabbik fia Kálmán herceg a halicsi fejedelem, majd a 20-as években, 30-as évek elején pedig a legfiatalabbik királyfi András hercege lesz az a jelölt, akit megpróbálnak évről évre fegyveres harcokban a halicsi trónra ültetni. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mindenféle belpolitikai viszálykodás és ellenségeskedés ellenére II. András korában polgárháborúig soha nem fajul a helyzet, és bármekkora ellentétekről is legyen szó, akár az apa és a fiai között, akár az előkelők között, amikor Halicsra kell menni, Halicsot meg kell támadni, meg kell védeni a magyar hercegek érdekeit, akkor közösen vonulnak fel. Katonai szempontból nagyon fontos még a német lovagrend kérdése. Az 1210-es években érkezik a lovagrend a Szentföldről. Ugye az arab hódítások során folyamatosan szorulnak vissza a keresztény erők, és a német lovagrend a Kárpát-medencétől, tehát a Kárpátoktól dél-délkelet irányba kap helyet, területet, a barcaságot jelölik ki a számukra, ahol tulajdonképpen nekik ugyanúgy a térítés, a misszió lenne a feladatok, mint a Szentföldön, csak itt a pogány kunokat kellene megtéríteni. Viszont a lovagrend többé-kevésbé azért pápai támogatással és egy idő után olyan privilégiumokra tett szert, amelyek azzal fenyegettek, hogy elszakítják a területet a Magyar Királyságtól, és hogy egy önálló, illetve rivális államot fognak ők ott létrehozni. Ezért II. András 1225-ben a német lovagrendet kiveri az ország területéről. Itt konkrétan harci eseményekre kell gondolnunk. A német lovagrend ekkor fog az észak-lengyel területekre, Pomeránia területére vándorolni, ahol pedig aztán majd ugye a lengyel uralkodóknak gyűlik meg velük a baja évszázadokon keresztül. Tehát azért ez a katonai egységet, vagy a harci erőt, amit a Magyar Királyság képvisel, nagyon is markánsan mutatja a belpolitikai problémák ellenére. Béla herceg tulajdonképpen politikailag szóhoz majd csak a 20-as években jutott. Tehát ő 1214-ben még gyermek, 8 év körüli gyerek lehet. A 20-as évekre már felnőtt ifjúvá ahhoz, hogy mint megkoronázott királyt az ellenzék az ő személyét használhassa a saját szándékainak elérésére. Tehát a 20-as években kényszerítik ki azt Andrásból, hogy területi hatalmat is adjon Béla hercegnek. Először a tengermelléki hercegséget, tehát Szlavónia és Dalmácia területét kapja Béla herceg, majd a későbbiekben, a 20-as évek közepén úgy gondolja András, hogy túlságosan népszerűvé és sikeressé vált Béla herceg a déli területeken, és ezért Erdélybe rakja át a hatalmi központját. Mi volt az ellenzéknek a szándéka vagy a célja Béla herceggel? Tulajdonképpen annyi, hogy ők is kapjanak elég sok földadományt, illetve birtokot. Tehát azt kell mondanunk, hogy a 20-as évek közepéig Béla politikája semmiben nem különbözik az apja politikájától. Nincs arra utalás, hogy Béla herceg tulajdonképpen helytelenítené ezeket a birtokadományozásokat. Ez a kérdéskör akkor fog felmerülni, amikor Béla nagyon sikeressé válik Erdélyben, ugyanis az ő nevéhez fog fűződni a Kunok megtérítése, illetve az új püspökség, a Milkói térítő püspökség felállítása, új területek csatolása Magyarországhoz, hiszen ugye 25-ben miután a német lovagrend távozik, nem igazán békés körülmények között az országból, a barcaság területe az erdélyi hercegséghez fog kerülni, tehát Béla herceg felügyelete alatt folyik tovább a térítés, illetve ennek a térítésnek az lesz a következménye, hogy magyar és német telepesek elkezdenek a Kárpátokon túl is megtelepedni, de gyakorlatilag földfoglalásról van szó. Ez pedig ugye a pápaság figyelmét fogja felkelteni Béla irányába. Nyilvánvalóan a pápa borzasztóan értékeli ezt a lépést. Bélának ekkor már szintén egy kipróbált előkelői kör áll a háta mögött, és ez az előkelői kör, illetve a pápa hatására áll elő Béla a birtokrestaurációs politika kérdésével, mely szerint is a jogtalanul vagy érdem nélkül eladományozott királyi birtokokat vissza kellene venni. Tehát a 20-as évek végéhez köthető Béla hercegnek az a politikai állásfoglalása, hogy harmadik Béla országát, illetve harmadik Béla tekintélyét kell egy uralkodónak visszaállítania. Ez ugye átvitt értelemben az istváni állapotokat jelenti. Nyilvánvalóan pápai nyomásra egyezik bele II. András a birtokrestaurációs politikába. Béla megpróbálja visszavenni a jogtalanul, vagy szerinte jogtalanul eladományozott birtokokat. Ez azért egy kicsit egyoldalú lépés, mert azért az megfigyelhető, hogy Béla a saját maga által adományozott birtokokat nem veszi vissza, csak az apja által adományozott birtokokat veszi vissza. Az, hogy ez mennyire kényszerszült a helyzet, azon látszik, hogy András ezt elfogadja, majd egy-két éven belül visszaadja. Például a Csákok esetében tudunk arról, hogy a Csák Máté őseinek esetében tudunk arról, hogy 27-28-ban több birtokot visszavesznek tőlük, 30-ban már ugyanúgy birtokolják. Tehát András tulajdonképpen nagyon ügyes diplomata és politikusként mindig csak addig feszíti a húrt, hogy el ne szakadjon. Egyet előre lép, aztán kettőt hátra táncol. Nagyon ügyesen tudott lavírozni a különböző érdekcsoportok között.
Elhangzott műsorunkban dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója beszélt Második András bel- és külpolitikájáról, valamint az Aranybulla kiadásának körülményeiről. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a befejező részéhez érkeztünk, az életvédelme a fogantatásról a természetes halálig című pódiumbeszélgetésnek, amelyet a Nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán tartottak. A műsor második felében pedig Kis-Tokajba látogatunk a község nyárbúcsúztató eseményére. A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének képviselői által szervezett eseményen az előadók az életvédelem társadalmi aspektusait járták körbe. Megszólalási sorrendben Osztiel Zoltán, római katolikus plébános, teológia tanárt, dr. Máté Zsuzsa történész, négy gyermekes édesanyát, és Földi Kovács Andreát, a Védett Társadalom Alapítvány vezetőjét hallják.
Felejtsük el, hogy az eutanázia szó azt jelenti, milyen képmutató és hazug, azt jelenti, hogy jó halál, a kegyes halál, a jó halál, benne van az eu, az a jó Evangelion, jó hír. Valóban a jó halál az, hogyha gyilkos módon avatkozunk be, akár az élet végén beavatkozunk, és beadjuk a halálos injekciót. Nem kellett volna nekünk is édesanyánknak beadatni az orvossal?
Egyébként szerintem az egyik legnehezebb téma ez. Tehát tényleg, amikor az ember a saját szeretének a szenvedését látja, a kiszolgáltatottságát látja, vagy akár ismeretlen személynek, ugye bejárt a médiát Karsai Dánielnek az esete, ami leginkább felvetette most itt a magyar társadalomban ezt a kérdést, akkor nyilván részvétet érez, tehetetlenséget érez, és hajolhat abba az irányba, hogy igen, szüntessük meg ezt a borzalmas állapotot. Viszont tényleg oda kanyarodnék vissza, és arra utalnék én is, amit Andi is mondott, hogy ha az ember mégis az életét nem ebben a földi dimenzióban tekinti, hanem abban, hiszen ebben reménykedünk szerintem mindannyian, még azok is lehet, akik ezt nem tudatosítják magukban, hogy ennek valamiféle folytatása van, akkor nem tehetjük meg azt, hogy mi oltjuk ki az életet egy tetszőleges pillanatban, hiszen lehet, hogy az üdvössége múlik az illetőnek azon, hogy éle még egy napot, öt napot. És ugye a szenvedéssel való kapcsolatunk is nyilván nagyon nehéz. Ugye az orvosok arra tesznek esküt, hogy mindenképpen ugye ne ártsanak, és hogy segítsék azt, hogy a szenvedést csillapítani lehessen. Viszont hát ott van előttünk Jézus, aki meg nem kerülte ki a szenvedést, tehát nem azt mondta, hogy akkor úgy mégse menne a keresztre. Ezt a kérdést szerintem nem lehet hit nélkül tekinteni. Tehát ha azt mondjuk, hogy nincs tovább, hanem vége a földi létben, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, zárjuk le akkor, amikor ez már abban a fázisban van, hogy emberi számítás szerint nem lehet változtatni. De ha ez a dimenzió kinyílik, ami nélkül élni nagyon nehéz lehet, akkor viszont nem tehetünk másként, mint a Jóisten kezébe adni ezt, és nyilván támogatni a lehető legjobban és legerőteljesebben azt, aki szenved. Nekem is volt ugye egyik nagymamám, aki hát gyakorlatilag megfulladt, és ott álltunk az ágya mellett a kórháznál, és a kórházban, és hát azért imádkoztunk, hogy minél hamarabb vége legyen a szenvedésének, mert kapkodta a levegőt. De ott álltunk, és imádkoztunk mellette, és én úgy gondolom, hogy ez nem volt hiába való, és ezt elmondom a gyerekeimnek is, az ő lelkükbe is ezek a jelenetek, amiken nem is voltak ott, de tovább viszik. Tehát nincs hiába való szenvedés. Én úgy gondolom, hogy ez sokszor nehéz megérteni, meg aki benne van, meg aki sajnálja a szerettét, akkor az nagyon próbás élethelyzet, de mindenképpen érdemes ezt a perspektívát kinyitni, hogy nem ott van vége a halálunknál.
Nagyon fontos az a tapasztalat, amit mi lelkipásztorok szerzünk. Sok ilyet nyilván tudunk mi felsorolni, és azt nem fogom elfelejteni, erről a bizonyos dimenzióról van szó. Mennyi képmutatás, mennyi álságos hozzáállás veszi körül az ember élet ezt a fontos végső állomását itt a Földön. Család hívott engem egyszer kórházba, hogy lássam el az édesapjukat, mert haldoklik. De hogy be nem menjek úgy, hogy papi civilbe, meg majd adnak ott egy fehér köpenyt, és akkor azt vegyem magamra, és majd úgy titokban egy keresztet rajzoljak majd a papára, és hát vigasztaljam meg őt, hogy minden rendben van. Mondtam, hogy jó, hát kérem, hogy ezt bízzák rám. Bementem, fölakasztottam a szögre a bejáratnál a köpenyt, és mondtam, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, római katolikus pap vagyok, elvégezzük-e a Szent Jónást. Hát persze. Mennyi képmutatás, mennyi álságos hazugság veszi körül az ember életét azon a ürügyön, hogy szeretjük és meg akarjuk kímélni őt.
A legfontosabb kérdés, amit feltehetünk, és ez igaz az abortusz és az eutanázia kapcsán is, mert mindenkinek, akinek segítséget szeretnénk adni, legyen szó válságvárandós kismamáról vagy haldoklóról, hogy miben segíthetek, hogy mit szeretnél. És a legnagyobb hiba, ha nem tesszük fel ezt a kérdést, ha nem kérdezzük meg az érintetteket, és ha megkérdezzük adott esetben most az eutanázia kapcsán a betegeket, a hozzátartozókat, az idős rokonainkat, a legtöbbször azt fogjuk hallani, hogy maradj itt velem. Mert mi ugyan azt mondjuk, hogy szeretnénk megrövidíteni a szenvedésüket és a fájdalmukat, de sokszor hagyjuk őket egyedül. Ne hagyjuk őket egyedül haldokolni. Legyünk ott velük végig, mert a társaságunkra vágynak. Arra, hogy egy ember legyen mellettük, vagy körülöttük. Arra, hogy beszélhessenek valakivel. Akkor is a fájdalmaik vannak. Egy emberre van szükségük, szeretetre. Hogy az utolsó pillanatig érezzék, hogy szeretik őket. És hogy az első pillanattól érezze az a kicsike, hogy szeretjük őt, hogy jó, hogy van. És az idős hozzátartozóink is ezt kell, hogy érezzék, hogy jó, hogy vagy. Jó, hogy vagy, hogy még mindig itt vagy, és jó, hogy itt lehetek veled, és elkísérhetlek téged még az utolsó pillanatokban is. Kérdezzük meg az idős, a beteg, a haldokló, a szenvedő embertársainkat, hogy mit tehetek érted, és meglepő válaszokat fogunk kapni. Igen, akár ezt, hogy szeretném letenni a terheimet, szeretnék meggyónni. Sokszor van, hogy egy imát kérnek. Nemrégiben hallottam egy kedves ismerősömtől, sztrókon esett át egy idős hozzátartozója. És mit kért tőle? Kicsikém, írd le nekem az Üdvözlégy Máriát és a Mi Atyánkot, mert szeretném újból megtanulni, mert elfelejtett mindent, elfelejtett beszélni, és egyetlen egy dolog volt, amit kért, két ima, hogy írja le neki. Kérdezzük meg ezeket a hozzátartozóinkat. Nagyon fontos, miért nem dönthetünk egyéni értékítéletek vagy érzelmek alapján életről és halálról? Mert olyan komor erkölcsi dilemmákkal fogunk találkozni, amit nem tudunk megoldani. Mert ha pusztán az empátia alapján akarunk dönteni életről és életről, akkor kivel leszünk empatikusak? A válságvárandós tinédzserrel, vagy a megfogant kisbabával a méhében? Ezért nem dönthetünk érzelmek alapján emberi életekről. Ezért kell azt a bizonyos morális keretrendszert szem előtt tartani mindig, hogy az élet szent a fogantatástól a természetes halálig.
Tudjuk nagyon jól, hogy sokszor nem tehetünk mást a szeretteinkért, mint hogy kezelésben részesítjük őket. Teréz anyára gondoljunk csak, aki csak annyit tett, hogy megfogta a haldokló kezét, kezelésben részesítette a kapuhoz érkezőt.
Igen, és talán az is oka ennek a kusza gondolkodásunknak, hogy rejtegetjük a halált. Tehát, hogy ugye kórházakban halnak meg döntően ma már az emberek, ugye korábbi történelmi korokban ez nem így volt, hanem, hogy úgy mondjam, az élet része volt az evilági elmúlás, és tényleg akár erre is talán érdemes figyelni. Egy másik nagymamámat jut eszembe, akihez már nem értünk oda, mikor meghalt, de úgy körülültük unokák az ágyát, a halálos ágyát, és olyan szép volt, olyan egy békés arc, egy szép kéz. De most ez lehet, hogy kicsit bizarr módon hangzik, de hogy meg kell tanuljuk ezt is megismerni és elfogadni, és a saját életünkre vetítve is ezt nem úszhatjuk meg, hogy ne gondoljuk végig, hogy mit gondolunk ezekről. És akkor még a másik része az, hogy egyébként ugye a jogi keretrendszer, amiben ez a két nagy kérdés került. Ugye itt most a mi korunkban arról van szó, hogy mind az abortuszhoz való jogot, mind pedig az eutanáziához való jogot is emberi jogként definiálják. Pont tavaly volt ugye egy, még tüntetést nem szerveztünk, de akkor sor került rá, Andi is ott volt, amikor a francia elnök, Macron elnök nőnapi ajándékba azt adta a francia nőknek, hogy alkotmányban rögzítette azt, hogy emberi jog a magzatnak életének a kioltása. Gondoljunk bele, hogy ez milyen paradoxon, hogy egy másik ember elpusztítása az emberi jog legyen. És azt mondta, hogy ő nem szeretne itt megállni, és tudjuk azt, hogy az európai döntéshozatalban is, meg az ENSZ-ben is ezek ugyanúgy napirenden lévő témák az egész világra való kivetítéssel. Ezért szerveztünk mi ennyien a helyi nagykövet asszony rezidenciája előtt egy tüntetést, hogy tehát azért ezeket a jogi kőbevéséseket, amikor azt mondjuk egyébként az élethez való jog az a legalapvetőbb, tehát az az emberi jogoknak ugye az eredője, és akkor másik emberi jogként pedig oda tesszük mellé, hogy egy másik embernek az élete kioltható. Tehát szerintem ennél jobb példája arra, hogy milyen nagy válságban van a jelenlegi nyugati gondolkodás, az kevés van, és itt nekünk muszáj sarkosan kimondani, hogy ez nem. Tehát ez megengedhetetlen, ez emberellenes. Úgyhogy, és nyilván a politika számára pedig egy életveszélyes csúszós terep. Látjuk azt, hogy választásokat lehet elveszteni ezekkel. Ugye a magyar alaptörvény is rögzíti azt, hogy az élet a fogantatással kezdődik. Ettől függetlenül egyébként érvényben van ugye egy relatíve liberális szabályozás, és láttuk azt, hogy a szívhangrendelet kapcsán, ami pusztán csak arról szólt, hogy legalább a magzat ilyen módon üzenhessen magáról, hogy milyen hihetetlen ellenállás volt, és itt a nőknek a szerepét kiemelném, mert legvérmesebben a nők szoktak sajnos ebben az ügyben megnyilvánulni. Úgyhogy sok beszélgetni valóban, és nagyon éles terep, tehát aki ezekbe beleáll, az hát szerintem mind a ketten kaptunk, vagy mindannyian kaptunk már ezért hideget, meleget, meg inkább olyan dolgokat, amiket itt nem is idéznék.
És akkor egy utolsó néhány mondat, még az egyik legmegrendítőbb tény a gyermeke eutanázia ügye.
Szerintem egy felelős, felvilágosult társadalom arról ismerhető meg, hogy hogyan bánik a kiszolgáltatottakkal és a védtelenekkel. És a nyugati társadalmak önmagukat ugye ilyeneknek tartják, felvilágosultnak és felelősnek. És épp a nyugati társadalmakban harapózott el a leginkább az abortus és az eutanázia gyakorlata, amik kikről, hanem a legkiszolgáltatottabbakról szólnak. Milyen az a társadalom, aki a legkiszolgáltatottabb tagjairól úgy gondolkodik, mint eldobható életekről? Nem csak az emotivizmus, hanem az utilitarista szemlélet is érvényesül ebben, ami azt mondja, hogy csak akkor van értéke egy emberi életnek, ha hasznos. Ha a társadalom számára mondjuk termelékeny, ha hasznot hajt, ha nem kerül sokba az ellátása. Ez a haszonelvűség sem feltétlenül egy emberbarát gondolat. Én azt gondolom, ha már emberi jogokról beszélünk, vagy az ember értékéről, akkor érdemes megvizsgálni ezt is. Egy rövid idézetet hozok az Axioma Központ tanulmányából, az emberi méltóság védelmének axiomája a címe. Ez PDF formátumban is letölthető az Axioma oldaláról. A munkatársak nagyon alaposan körbejárták jogi szempontból, erkölcsi, morális szempontból, és megvizsgálták a nyugat-európai gyakorlatokat. Ebből idézek, ebből a tanulmányból most. Hollandiában és Belgiumban az eutanázia igénybevételét nem csak felnőttekre korlátozzák, kompetensnek ítélt halálosan beteg kiskorúak is jelentkezhetnek. Hollandiában 2002 óta az alsó korhatár 12 év, Belgiumban azonban 2014-ben minden életkori korlátozást eltöröltek, amit az orvosok 69%-a támogatott. Nem hozom a számadatokat, hogy hány kicsike vesztette el így az életét. A helyzet az, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy tetszőlegesen kitolható időpont, tehát a megszületésünk időpontja és a halálunk időpontja tetszőlegesen kitolható, akkor ki és milyen szempontok alapján dönt arról, hogy meddig toljuk visszafelé vagy előre ezt a potmétert. Hogyha nem szent az élet eleje és a vége, akkor ki dönt arról, hogy ki és mikor halhat meg, és milyen szempontok alapján is. Ez az, ami ma már a nyugat-európai társadalmak gyakorlatában megmutatkozik. Itt nem találgatnunk kell, hogy mi lesz ebből, ma már tudjuk, hogy milyennek a gyakorlatnak az eredménye. Ez a bizonyos csúszós lejtő, hogy először csak halálos, súlyos fájdalomban szenvedő betegekre érvényesítették, aztán már mentális betegségeknél is, aztán először csak felnőttekre, később fiatalokra, és aztán már gyermekekre is. Ha egyszer kiengedjük ezt a szellemet a palackból, soha többé nem tudjuk visszaszuszakolni. Ezért nagyon fontos határozottan érvelnünk ebben a kérdésben.
Polgárbúcsúztató délután tartottak szeptember első hétvégén a Miskolc melletti Kiscsokajban. Volt főzőverseny, kézműves vásár, de színpadi produkciók is színesítették a programot. A gyermekek számára pedig különböző szórakozási lehetőségeket kínáltak a szervezők. A részletekről Bernát József, Kiscsokaj polgármestere adott tájékoztatást.
Ez a mostani délután tulajdonképpen egy hagyomány a településen. Vagy nyár végén, ugye augusztusban, vagy szeptemberben, ősz végén szoktunk tartani egy falunap jellegű rendezvényt, és amit megváltoztatott a korábbi érához képest a történet, az az, hogy ugye augusztus utolsó hetén nagyon sokan még nyaralást vállalnak, utána az első hete ugyankor beindul az iskola, és most tulajdonképpen kényszerpályán voltunk, hogy erre a napra kellett tegyük. Aki jött, úgy hívom, hogy mutatványos, mert ugye minden ilyen gyerekeknek való eszközt hoz magával, az most élt rá, és akiket itt a három hét alatt ráadásul még tudtunk művészeti oldalról is megtalálni, nekik is az időpont volt jó, úgyhogy ezért lett ez a mai egy nyárzáró délután. Mindenek előtt ugye meg kell köszönjük a Jóistennek ezt a gondoskodást, mert elindultunk ugye egy 33 fokos meleggel, most pedig lenne egy kicsi szellőcske, kicsi boruló égbolt. A első szám ugye a gyerekműsor mindig, mert a gyerekek fölébrednek 3 órakor, akkor 4 órától valamit ki kell találni nekik, hogy ez az átmenet arra, hogy utána használják a közösségi játékokat. Ezután történt egy főzőverseny eredményhirdetés, és a továbbiakban 6 órakor egy pop-rock zenekar fog föllépni Tiszaújvárosból, majd Miskolcról egy ZZ Top kompozíciót előadó zenekar lesz a vendégünk, és 8 órától 10 óráig pedig egy DJ szolgáltatás. A kulturális dolgokat ilyen szinten tudtuk megszervezni. A gyermekműsorunk, ez egy interaktív előadás volt, szépen szóló együttesnek a műsora. Ez ugye azt jelentette, hogy népmesét dolgoztak föl, citerával megénekelve, és közben a gyerekek mozgósításával, színészi adottságokat kihasználva el is játszották ezt a történetet. Úgyhogy sikeres volt végső soron ez a műsorszám is, mert itt, hogy elszámoltam, 60 gyerek vett részt ebben a produkcióban, és meg voltak elégedve a művészek is, mert azt mondja, hogy van úgy, hogy nincsen bátorság a gyerekekben, hogy le kellett állítani őket, hogy most már többen nem fértek be ebbe az előadásba, ti lehetek közönség. Hogy ez a művészeti társaság elvállalta nekünk ezt a zeneszolgáltatást, ez olyan szempontból is nagy előny, hogy nekik van egy saját közönségük. Úgyhogy tulajdonképpen az eddigi időszakban, ami majd délután volt, ez kimondottan a kistokai lakosoké volt, és innentől kezdve lesz még nagyobb létszám, mert jönnek a saját hallgatók a zenekaroknak, és ez általában egy olyan 100-120 fő szokott lenni. És ha a két zenekarnál összeadjuk, akkor az 1200 fő plusz a mieinken kívül. De annak örülök, hogy az idősek ilyen jó együtt töltött időt találtak ki ebbe a dologba, mert ugye alakítottunk egy idősek klubját, és ott kimondottan ők úgy vannak, hogy zárt. Van 360 nyugdíjasunk, és nekik nehéz úgy összerakni a kulturális életüket, hogy ez mindenkinek megfeleljen, mert ugye a 360-ból sokan, akik kicsit betegesek, azok már nem jönnek el, de mindig elviszi valaki a hírt, hogy milyen jó volt, és múlkos tolókocsikkal eljöttek csak, hogy részesei lehessenek. Meg segítünk elhozni mikrobusszal, úgyhogy körültekintőek vagyunk így a szépkorúak felé. Csak az a bajunk, hogy egy teljes szépkorúaknak szóló rendezvényt nem tudunk tartani, mert nincs akkora helyiségünk, ahol ez a közel 360, de 300 fő minimum beférne. És így vagyunk, hogy ez a mostani, amikor ezért csinálunk szeretett vendégséget, ahol ennivaló ital ellátást biztosítunk, mert ilyenkor vegyesen nem az kell, hogy kimondottan a nyugdíjasokra fókuszálva, ugye az teljesen más kiszolgálás kell, meg elrendezés az ülések szempontjából, sátor, egyebek, mert itt nekik ez azt mondják, hogy megtalálják, ki akar jönni, megtalálja azt a számítást, ami neki bőven elég ebben a szolgáltatásban. A szépkorúak napjára akkor inkább szoktunk egy kis támogatást nyújtani valamilyen formában. A fiatalokkal kapcsolatban pedig az a helyzet alakult ki, hogy ugye új lakótelepek épültek a település környezetében. A foghíj beépítés és javítás is jelentős volt, mert egy generáció sajnos elhalálozott a településről, és ezeket a foghíj beépítéseket mind fiatalok vásárolták és javították. Pillanatnyilag még nagyon jól állunk a demográfia tekintetében. Iskolában 185 gyerek, ilyen még nem volt, hogy ilyen sok gyerekünk legyen, és ugye az elsősöknek mindig a legnehezebb az iskola kezdés, de ilyen szempontból szerencsések a mi gyerekeink, mivel nagy részt az óvodai csoport kerül át az első osztályba, úgyhogy kevés ismeretlen arc van, összeszokott a társaság, és így a pedagógusok is azt mondják, hogy sokkal könnyebb a összeszokott csapattal dolgozni, összeszokott gyerekekkel dolgozni, mert mindenkiről ugye már képbe vannak, hogy az óvodában mik voltak azok a kis nüanszok, amiket itt rögtön csiszolni kell az elején. Gondolunk itt a közösségi csendben tételre, mert mindig az a baj az első baj, hogy nehéz a figyelmet lekötni. De azt mondják, hogy nagyon jók, sőt, több, hogy az első szünetben átment direkt beszélgetni. Többen megkérdezték tőlem, hogy minek nekünk iskolába járni, hát az óvoda ez nagyon jó volt. Na mondom, meglátjátok, ez még jobb lesz, mert tovább kell lépni, fejlődni kell. De ugye megtetszik látogatni bennünket minden nap, mert az óvodába én mentem állandóan, és akkor ebből megmaradt ez a jó kapcsolat a gyerekekkel.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az életvédelme fogantatásról a természetes halálig című pódiumbeszélgetés végéhez értünk, amelyet a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán tartottak meg, az adás második részében pedig Kiscsokajba látogattunk a község nyárbúcsúztató eseményére. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.